Az Egészségkód állandó vendége Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Múltkor megúsztad az adást, egyedül kellett végigcsinálnom, most végre itt vagy.
Segítek, Viktor, mint az úttörő.
A sportkardiológia lesz az első témánk, ugyanis éppen idén 20 éve, hogy a pályán életét vesztette Fejér Miklós futballista.
Igen, válogatott focista volt, valamelyik portugál csapatban játszott, most nem is jut eszembe hirtelen, de így a mai napig megvan az a kép a fejemben, biztos te is láttad azt a szörnyű videót, hogy szegény focizik és mosolyog, és akkor egyszer csak gyakorlatilag összerogy a pálya közepén, de ugye pár évvel ezelőtt a foci EB-n meg egy dán focista történt
ugyanez. És egyébként az a baj, hogy tényleg ilyenek időről időre vannak, és az, hogy erre föl lehet-e készülni, ennek vannak előjelei?
Meg nem csak az élsportban, hanem egy picit járjuk körül a témát szerintem, hogy így a szabadidősportban mire figyeljünk.
Aki itt van velünk a vonalban, dr. Vágó Hajnalka, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika sportorvosan és kardiológiai tanszékének professzora, kardiológus szakorvos. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Mi az a sportkardiológia? Kezdjük itt. Mivel foglalkozik, milyen területei vannak, mi az, amire fókuszál a sportkardiológia?
Talán leginkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kardiológián belül az a terület, ami a rendszeres testmozgás, szív- és érrendszeri fiziológiás hatásait vizsgálja, illetve ezek ugye élettani változások, amik ilyenkor létrejönnek. Ezen élettani változások és bizonyos betegségek elkülönítését célozza. Ez nagyon fontos, hogy elkülönítsük a fiziológiás eltéréseket a különböző kóros állapotoktól. Ugye miért is? A rendszeres testmozgás, ugye mindannyiunk számára ismert, de nem győzöm kellően hangsúlyozni, hogy számos jótékony hatása ismert, mind számos betegség megelőzésében, mind pedig ugye ezeknek a rosszabbodásában. Azonban azt is tudjuk, és ahogy már utaltak erre, ezekre a sajnálatos eseményekre, vagy bizonyos rejtett, vagy ismert szívhibák esetén ugye az intenzív testmozgás még növelheti is a rizikót, és hát ez az egyik legfontosabb eleme a sportkardiológiának, a legrettegettebb szövődmény, a hirtelen szívhalál megelőzése. Emellett ugye, mivel tudjuk azt, hogy jótékony hatású, és főként az élsportban, ugye hát ez a sportolók életét is jelenti, nagyon fontos, hogy a felesleges eltiltásokat viszont elkerüljük, ugye a biztonságos sporttevékenységet engedélyezzük, hát ezen túl pedig még az edzettségi állapot felméréséhez is tudunk különféle terhelés-élettani vizsgálatokkal hozzájárulni.
Azon túl, hogy ne menjünk bele most konkrétan ennek a szerencsétlen két sztorinak a orvos szakmai részleteibe, de ugye mind a ketten profi sportolók voltak ezerszer kivizsgálva, hogy a Miklós az ilyen 24-5 éves volt szegény, amikor az életét vesztette. Igen, de hát vélelmezem, hogy a másik focista is valahogy ebbe a korban lehetett, hogy a számtalan kivizsgálás ellenére is előfordulhat egy ilyen rejtett szívbetegség egy ilyen sportolónál, most focitól függetlenül.
Ez sajnos az esetek egy nagyon-nagyon kis százalékában igen előfordulhat. Ugye itt az alap kivizsgálás versenysportolóknál, ugye nyilván életkortól is függően, de a 12 elvezetéses EKG-t, a részletes saját és családi anamnézist, vizeletvizsgálatot, fizikális vizsgálatot tartalmazza, amik esetben főleg az EKG-t és egy korábban bekövetkező mondjuk megszédülés, eszméletvesztés vagy mellkasi nyomás, ugye ez felhívhatja arra a figyelmet, hogy valami van a háttérben, illetve hogyha a családban halmozottan vagy valakinél előfordult fiatal életkorban hirtelen szívhalál. És a napjainkban azonban ennél még részletesebb kardiológiai kivizsgálás, szűrővizsgálatokat is szoktunk végezni, aminek például a szívultrahang vizsgálat is része, és hogyha ezek kapcsán bármilyen kóros eltérés felmerül, akkor ugye még további vizsgálatokat végezhetünk, például, hogyha valamilyen strukturális szívbetegség gyanúja felmerül, a szívultrahang után egyéb képalkotó vizsgálatokat, mint például egy szívmágneses rezonanciás vizsgálatot, vagy akár már kardiogenetikai vizsgálatot, vagy esetleg, hogyha koszorúérbetegség merül fel, de ugye ez inkább 35 év felettiekre jellemző, akkor például egy koszorúért CT vizsgálat. Tehát számos módszer áll rendelkezésünkre, amivel ugye sok rejtett szívhibát felismerhetünk, de sajnos ennek ellenére azt látjuk, hogy ugye nagyon-nagyon ritka, ezt hangsúlyoznám, persze mindig ugye egy borzasztó, tragikus esemény, de sajnos előfordulhat, hogy nem fogjuk megtalálni, sőt olyan is van, az esetek, irodalmi adatok utalnak rá, hogy mintegy 30%-ban sajnos egy nem sikeres újraélesztést követően sem sikerül azonosítani a háttérben álló kórokot. Azonban azt hangsúlyozom kell, hogy ezek rendkívül ritka események szerencsére, de természetesen ezekkel azért, hogyha egy ilyen bekövetkezik, az mindig borzasztó tragédia, és hát a sajtóból is azért ezekről ugye egyértelműen értesülünk.
Meg nyilván ezt látjuk, meg ezt kommunikálja a média az ilyen eseteket. Még annyit hadd kérdezzek, hogy önök a Városmajori Klinikán nagyon sokféle sportolóval dolgoznak együtt, úszókkal, vízilabdázókkal is sorolhatnám. Az ő esetükben az abszolút top kategóriát jelentő sportolók esetében mennyire van gyakran ilyen típusú kivizsgálás ott a klinikán? Tehát aki tényleg full fordulatszámon éli az életét élsportolóként, azt mennyi időnként látja kardiológus, sportkardiológus?
Hát döntően évente látjuk, természetesen ez panaszmentesség esetén igaz, illetve hogyha nem találunk semmilyen eltérést, amennyiben egy szorosabb követés szükséges, akkor ennél gyakrabban is sor kerülhet, illetve ha valamilyen további kivizsgálást vagy kezelést javaslunk, akkor természetesen azt kontrolláljuk, de nagyjából évente szoktuk elvégezni ezeket a vizsgálatokat.
Na akkor térjünk rá egy picit nem az élsportra, vagy az élsportról.
Típusok vannak. Én azért kicsit hivatkoznék arra az előadásra, amit legutóbb tartott a Senior Akadémián, a sportkardiológia aktuális kérdései, a szabadidő sporttól az élsportig. Ez volt a címe az előadásnak, és hol érdemes elválasztani ezeket? Miért kell elválasztani, hiszen a test az így is úgy is nagy terhelésnek van kitéve. Miért veszélytelenebb az, hogyha valaki egyébként ledolgozik, nem tudom, 8 órát, és utána még elmegy a szigetre lefutni 2 kört?
Vagy uram, bocsán, miért veszélyesebb?
Igen, akár miért veszélyesebb, vagy miért kevésbé veszélyes, igen. Vagy egyáltalán hol húzódik a határ?
Köszönöm szépen a rendkívül komplex kérdést. Tehát igazából az egyik talán fő kérdés, hogyha mondjuk szabadidő és versenysportolót különítünk el. Egyrészt nyilván a motiváció, hogy a szabadidősportoló kikapcsolódási céllal, mint egy szabadidős tevékenységként végzi, míg az élsportolóknál ugye a teljesítmény és a győzelem van a sporttevékenység középpontjában. Alapvetően egy szabadidősportoló is végezhet óraszámban ugye 10 óra feletti sporttevékenységet, ami mondjuk nagyjából a versenysport határának felel meg. Nyilván egy úszó, egy kajakkenus, egy vízilabdázó az inkább a 20 óra vagy e fölötti edzést bonyolít lehetente. Azonban amivel ugye is ezt ki is emeltem az előadásban, hogy ez az új európai kardiológus társaság új ajánlásában, ugye a korábbiakkal ellentétben ők már sokkal inkább az élsport mellett a szabadidősportolókra is koncentrálnak, hiszen jóval nagyobb számban végeznek ugye szabadidősportolók sporttevékenységet, tehát jóval több van belőlük, illetve arra is felhívják a figyelmet, hogy adott esetben ők még nagyobb veszélyben lehetnek, hiszen ahogy említette is, ugye kivizsgálás nélkül, vagy akár mondjuk 35-40-50 éves korban látnak neki a korábban nem végzett sporttevékenységnek. Adott esetben ugye nekik lehet rizikófaktoruk, mint például magas vérnyomás, cukorbetegség, lehet, hogy már van esetleg egy koszorúér szűkületük, amikről ők mind nem tudnak. Egy ilyen állapotban elkezdett mondjuk nem egy fokozatos sporttevékenység, amikor ugye figyelnek ők is a testük visszajelzéseire, hanem mondjuk egy intenzív sporttevékenység. Ennek nagyobb veszélye lehet, mint mondjuk egy valóban élsportoló, akit ugye fél, majd egy évente, majd utána a későbbiekben megint fél évente kontrollálunk, és próbáljuk ezeket a rejtett vagy nem rejtett szívhibákat kiszűrni. Élsportolóknál viszont ugye a nagyon magas intenzitású sporttevékenységet emelném ki, ami miatt, illetve a motivációjukat, vagy akár egy versenyen, hogyha ők rosszul vannak, azért inkább szeretnék befejezni, tehát hogy itt pedig ezek a rizikó tényezők állhatnak fenn, mondjuk a szabadidősportolókkal összehasonlítva.
Ez utóbbiaknál, tehát a versenysportolóknál a versenydruk az még hozzátesz nyilvánvaló.
Igen, ez így van, tehát amellett, hogy ők ugye maga a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszeri váltakozás Emellett ugye a stressz, vagy az, hogy, hogyha nem pótolják megfelelően az elvesztett jónokat, folyadékot, vagy ha adott esetben lázasan mennek el edzésre, versenyre, ezek mind természetesen növelhetik, illetve hát arra is van adat, hogy az úgynevezett start-stop sportoknál, ahol ugye pont ez a fut-megáll, fut-megáll, mint egy labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, akár nagyobb is lehet a hirtelen szívhalál előfordulása.
A szabadidős sportokkal kapcsolatban eszembe jutott az, amit az imént mondott, hogy itt másfajta veszélyeknek van kitéve a sportoló, és néhány éve ugye bejöttek az okosórák, és elkezdték sokan használni az okosórákat azért, mert hogy az legalább figyeli a pulzusát, és így képbe van azzal, hogy milyen teljesítményhez, milyen élettani hatások tartoznak. Viszont nem ad ez egy hamis biztonságérzetet? Ön hogy látja?
Hát, hogyha valamilyen alapbetegséggel rendelkezik, a pulzus önmagában nyilván kevés hozzá. Viszont sok olyan esetet látunk, amikor valóban ezekkel az okos eszközökkel tudnak egy ritmuszavart azonosítani, vagy ez például egy pitvarfibrillációt, ugye, ami egyébként a mástersportolóknál úgymond gyakrabban is előfordulhat. Úgyhogy igazából abszolút van előnye is, én úgy látom ezeknek az eszközöknek.
A szabadidős sportokkal kapcsolatban egy kérdés vagy egy gondolat. Van egy kedves barátom, aki egyébként olimpiai bajnok sportoló volt, tehát az előélete meg volt hozzá, de miután befejezte ezt a fajta sportolói pályafutását, elkezdett triatlonozni, de ráadásul a legextrémebb módon ez az Ironman történet, ami ugye reggel 6-kor úszunk 3800 métert, aztán bringázunk, nem tudom, 170-et vagy 180-at, és akkor a végén már csak egy maratont kell lefutni. Biztos ismeri ön is ezt a fajta sportot vagy önkínzást, és én néhányszor végignéztem ennek a versenynek a befutóját. Nagyatádon van egyébként, csak hogy azonosítani lehessen, nem reklám, de mégiscsak, hogy tényszerűek legyünk, és azt láttam, hogy elképesztő küzdelmet vívnak ott emberek, ráadásul ez nyár közepén szokott lenni, tehát ilyen 38-40 fokban próbálják meg amatőr vagy félamatőr emberek ezeket teljesíteni, és őszinte leszek, én csodálkoztam, hogy jó néhányszor láttam a versenybefutóját, de hogy nem láttam ilyen komolyabb problémát, vagy adott esetben halálesetet, nem mintha az ember ilyenre vágyna, csak szerintem úgy predesztinálja a dolog, hogy ezt azért nagyon nehéz kibírni. Szóval átgondoltan csapnak bele az amatőr sportolók ilyen szintű terhelésbe ön szerint?
De ez nagyon nehéz kérdés, hogy mi, hogy hol húzzuk meg a határt, ami mondjuk még az egészséges, vagy ami a pszichénknek, az elménknek úgymond tényleg segíthet a mindennapokban, és hát a testünk is bírja. Ezt nyilván nem egy kezdő sportoló fog egy ilyenre jelentkezni, és hát ők azért szerencsére általában, vagy legalábbis nagyon sok esetben ugye kivizsgáltak, és a másik pedig, hogy abszolút ahhoz értenek, hogy például a folyadékpótlás, a kiszáradás, ezek ellen ők hogy küzdjenek. Az biztos, hogy fantasztikus akaraterő szükséges ehhez, és még egyéb versenyekhez, a sportatlontól kezdve sorolhatnánk számos eseményt, vagy akár az Ultra Balaton megfutása egyénileg. Úgyhogy sok ilyen verseny van. Szerencsére azért relatíve alacsony, úgymond a halálos kimenetelű balesetek ezeken a versenyeken.
Sportkardiológusként ön kifejezetten nyárra milyen szabadidős sportot javasol az átlagembernek, aki a barátomtól eltérően nem olimpiai bajnok volt, és nincs meg az alaperőléte hozzá, hanem csak úgy sportolni szeretne. Mit csináljunk nyáron, és mit ne?
Hát én leginkább azt javaslom, hogy amit szeretünk, azt mértékkel. Igazából ugye ez nagyon nehéz olyat javasolni, amit az illető nem szeret. A lényeg nyilván a testmozgás, hát nyáron ezt tudjuk valamennyien, hogy az UV-sugárzástól kezdve a kiszáradásra ezekre figyeljünk oda. De ezen kívül én azt gondolom, és nyilván függ attól, hogy korábban mit végeztünk, mit szeretünk, mire van lehetőségünk, tehát nagyon-nagyon sok tényező van, ami ezt befolyásolja.
Az imént említette, hogy főleg az ilyen start-stop típusú sportoknál nagyobb terhelés éri a szívet. Bennem azt fordult meg, hogy mondjuk azt, hogy egy sportolói karrier, legyen 10 év vagy 15 év, ez utána nyilván másfajta terhelés fogja érni a szervezetét, amikor már nem lesz ez mindennapos. Maradandó hatásai vannak ennek?
Igen, itt a start-stop sportoknál azért főként azt emelném ki, hogy itt a szimpatikus-paraszimpatikus váltakozás, ami itt esetleg egy fokozott veszélyt róhat. Ugye tudjuk azt, hogy az állóképességű sportolóknál a legnagyobb, úgymond a szív alkalmazkodása, és hát az a teher, amit ő kap. Ugye a számos hatása van egy rendszeres, hosszantartó, intenzív sporttevékenységnek, kezdve a tágultabb üregeket, a vastagabb szívizomfalat, az alacsonyabb pulzust, és még sorolhatnám. Ezek általában reverzibilis eltérések, azaz, hogyha abba hagyjuk a sporttevékenységet, ezek visszaalakulnak. Van arra is adat azért, hogy ez nem teljes mértékben alakul vissza, illetve akár még egy idősebb kori magas vérnyomás okozta, úgymond szívizom megvastagodástól is védhet. Azonban például arra is van adat, hogy egy intenzív, nagyon hosszantartó sporttevékenység hatására, mondjuk a Master 35 vagy a fölötti sportolóknál, ugye az üregek tágulnak, például a bal pitvar is tágul, ez nem biztos, hogy tökéletesen visszaalakul, illetve hát ilyen hegesedések is előfordulhatnak a pitvar falában, és ez bizonyos ritmuszavarra úgymond hajlamosíthat. Tehát igazából úgy fogalmaznám meg, hogy nagy részt ezek visszaalakulnak, szinte teljesen, néhány eltérés megmaradhat, de ez nem minden esetben kóros, ami fennmarad.
Az elején ugye beszéltük, hogy egy ilyen sportolónak mikor állhat le a szíve. Vannak-e olyan tünetek, amik esetleg ennek lehetnek az előjelei? Gondolok itt akár a szívritmus zavarra, amit azért lehet érzékelni.
Most már inkább szabadidősportról beszélünk, ugye?
Én most a kettőt egy kicsit keverném. Tehát biztos, hogy van átfedés a kettő között.
Nagyon-nagyon-nagyon sok esetben ugye ezek a megfelelő vizsgálatokkal kiszűrhetők. És ha már tudjuk, miről van szó, ki tudjuk vizsgálni, meg tudjuk határozni, hogy körülbelül milyen rizikója van, és milyen tevékenység engedélyezhető. A kisebb része az, ami úgymond a vizsgálatok ellenére nem tudunk feltétlenül kiszűrni, de én azt remélem, hogy ez a jövőben a módszerek, a kardiogenetika fejlődésével többek között azért ez a találati arány még javulni fog. A kérdés pedig arra vonatkozott, hogy milyen jelek vannak. Igen, amiket mindenképpen kórosnak ítélünk meg, az például egy szokatlan szívdobogás érzés. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy terhelésre hát mindenkinek gyorsabban dobog a szíve. Hogyha ez olyan mértékű, hogy akár egy megszédülés vagy eszméletvesztés társul hozzá, vagy nem nagy sporttevékenység hatására jön létre, illetve hogyha ugye a családban volt bárkinek bármilyen fiatalkorban előforduló eseménye, ez lehet egy hirtelen halál, de lehet egy megmagyarázhatatlan autóbaleset, vagy olyan baleset, ami mögött nem tudjuk, hogy mi áll. Ezeket mindenképp mondanám, illetve ugye a 35 éves életkor felett a leginkább a koszorúérbetegség, ami a hirtelen szívhalál hátterében állhat, és ilyenkor azért sok esetben terhelés vagy egyéb hatása, ugye egy típusos szternum mögötti nyomó, szorító mellkasi fájdalom, ami kisugárzik a bal karba, vagy a lapockákba, az állba, vagy egy indokolatlan nehéz légzés. Tehát ezek mind azok a tünetek, amik esetlén forduljunk orvoshoz. És sok esetben azért azt látjuk, hogy a sportolóknál, amikor létrejött, vagy bekövetkezett egy ilyen sajnálatos esemény, azért ez a terhelés hatására egy jelentősebb megszédülés az már jelen volt, csak nem tulajdonított neki a sportoló esetleg nagyobb figyelmet.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon érdekes téma volt, nagyon köszönjük, hogy velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Rágó Hajnalkával, a Szemmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika sportorvostan és kardiológiai tanszékének professzorával, kardiológus szakorvossal beszélgettünk, és még visszatérünk.